Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Volodymyr Zelenszky ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, ezzel csak veszíteni lehet, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölt a miniszterelnök reggel a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinetje távozására, hogy az új, saját pártcsaládjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátette, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét teszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsi ügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik a gazdaság első negyedéves számait, fogalmazott. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakhatás olcsóbbá tételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demián Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáció megerősíteni, összegzett. A magyar-luxemburgi kapcsolatot az utóbbi időben újra a kölcsönös tisztelet jellemzi, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Budapesten, aki 10 éve tartó hivatali ideje alatt először fogadta luxemburgi kollégáját. Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Rámutatott, hogy a Magyarország és Luxemburg közötti kereskedelmi forgalom volumene 10 év alatt a 4-szeresére nőtt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentősége és üzenete az a feltétlen szabadságvágy, amely nem ismer gátat és nem tűr akadályokat, jelentette ki a Terrorháza Múzeum főigazgatója a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének budapesti megemlékezésén. Schmidt Mária azt hangsúlyozta, 56 lényege és máig tartó üzenete, hogy semmink sincs, hogyha nem vagyunk szabadok, ezért kell a szabadságért az életünk árán is harcolnunk. Kamarai együttműködés jött létre a vállalkozások energiahatékonyságának javításáért, közölt az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba hangsúlyozta, a kormány célja, hogy újra gyors gazdasági növekedésre térjen át az ország, kiemelten fontosnak tartja, hogy a tárcához tartozó területeken tovább erősítsék a kapcsolatokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, ezzel segítve a hazai vállalkozásokat és a magyar gazdaságot. Az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma a héten elérte a 500 milliárdot, közölte a MOL hulladékgazdálkodási koncesziós társasága a MOHU az MT-vel. A cél, hogy 3 év múlva az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon. A becslések szerint évente több mint 3 milliárd ilyen van forgalomban. Az október 26-a és november 3-a közötti őszi szünet időpontja iránt élénk érdeklődés mutatkozik a szállás.hu-n foglaló belföldi utazók körében. 9%-kal nőtt az előfoglalások száma a tavalyi őszi szünethez képest, ismertette felmérésének eredményét a szálláskereső portál. Az előfoglalások legnagyobb része az Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Alföld régiókat érinti, míg a települések rangsorában Eger, Gyula, Budapest, Pécs és Szeged áll az élen. A Facebookon tájékoztatta a lakosságot a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandárja, hogy október 21-én, 22-én, illetve október 24-én 16 és 21 óra között kiképző repülések miatt nagyobb hanghatásokra kell számítani. Az érintett települések között van Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred is. Egy kisméretű, azonosítatlan repülő tárgy hatolt be Románia légterébe tegnap délután. Emiatt riasztották a légierő 4 vadászgépét, majd figyelmeztették a lakosságot, hogy vonuljanak óvóhelyre, de legalábbis maradjanak az épületek fedezékében, nehogy valami veszélyes tárgy csapódjon be román területen. Egyelőre nincs hír arról, hogy mi lehetett ez a tárgy, ugyanis a vadászgépeknek nem sikerült vizuális kapcsolatot teremteni a veszély forrásával. Végül az időjárásról. Holnap újra sok napsütés várható, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Október 16-a kenyér világnapja. Nem meglepő módon mai gasztronómiai műsorunkban pedig nem beszélhetünk másról, ezen apropóból, mint a kenyérről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Farkas Ferencné Ilonka nénit. Örülök, hogy ismételten egy újabb témával keresett meg. Ez a téma írásban is megjelenik, egy újságcikk formájában, de most a Szent István Rádió kedves hallgatói elé is tárjuk. Nos, mit is mondhatunk el a kenyér világnapjával kapcsolatosan? Miért éppen október 16-a a kenyér világnapja?
2001-ben a svájci székelyű Békek Világszövetsége határozta el, hogy felhívja a kenyérre, mint néptáplálékra a figyelmet, és ekkor úgy döntöttek, hogy ezen a napon, tehát október 16-án lesz a kenyér világnapja. Magyarország 4 évvel később csatlakozott ehhez, és Magyarországon is azóta ünneplik ezt a napot is. Ugyanakkor Magyarországon mi tudjuk nagyon jól, hogy az új kenyérnapja az augusztus 20-a, tehát tulajdonképpen mi kétszer is felhívjuk erre a figyelmet, ami inkább hasznos, mint káros.
A keresztény ember pedig a mindennapi imádságában,
a
mi atyánkban pedig igen, minden alkalommal hálát ad a mindennapi kenyérért.
Tehát tulajdonképpen maga a kenyér már a bibliai idő előtt már jelen volt, hiszen a kovásztalan kenyérről olvasunk a Bibliában, és már egyes kutatások szerint Jézus idejében is volt kovászos kenyér is, ugye azért volt a másik a kovásztalan, és mert nem volt idő bekovászolni, úgymond. És a kenyér népélelmezési cikk az első formájában egyiptomi sírokban találtak, ezek a lapos lepény kenyerek voltak, de ízre nagyban hasonlítottak a mostaniakhoz. Földrajzi részenként változik a kenyér alapanyaga. A földgömb északi részén, tehát a hűvösebb helyen rozsból és árpából és kevés búza felhasználásával készül. Magyarországon és Magyarországtól délebre általában búzából készül, de itt is vidékenként változik, mert Erdélyben például krumplit is tesznek bele, rozslisztet is tesznek bele, sőt, amikor nem volt olyan jó a ellátás, akkor kukoricalisztet is, hiszen ismerjük mi is a kukoricás kenyeret is, és a burgonyás kenyeret is. A kenyérdivat az mindig változik az élelmiszer és a gasztronómiai divat hullámokkal. Jelenleg ugye már mindentől mentes kenyér is készül, de hogyan is készült valamikor a kenyér? Nagy hagyományai voltak falun a kenyérsütésnek, szinte minden család udvarán állt a búbos kemence, és a család legidősebb, de még munkabíró nőtagja felelt úgymond a kenyérsütésért. Nagy tisztaságot igényelt, kimosott, kikeményített, kivasalt textileket használtak, kisúrolt teknőt, és a háziasszony szigorúan bekötötte a fejét, mikor dolgozott a kenyértisztával, fehér kötényt kötött, legtöbbször előtte még imádkozott is, de legalábbis egy fohász mondott. Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy Uram Isten segíts! És A kenyér hosszú munkával készült ezelőtti időkben, hiszen nem volt beállítható termosztátú villanykemence vagy gázkemence. Bizony előző nap kellett hozzákészülni a kenyérsütéshez, meg kellett szitálni a lisztet, be kellett dagasztani, általában éjszaka 3 órakor, 4-kor kezdték, és utána, amikor bedagasztották, akkor betették a meleg ágyba kelni a kenyeret, és azt mondta a nagymamám, hogy meg ne lökjét, mert akkor visszaesik a tészta. Azaz azt jelenti, hogy azok a hólyagok, amik az élesztő miatt keletkeztek, visszaesnek, és a kenyér sűrű lesz. Amikor megkelt a kenyér, az már világos volt, olyan 7 óra tájon körülbelül, akkor kiszaggatta, ami azt jelentette, hogy szemre a begyúrt tésztából 3-4 kenyeret készített. Ezt a kenyeret hánys edénybe tette, amit kibélelt szép konyharuhával. Szakajtónak hívták, és a legkisebb szakajtóban volt a cipó. Az én nagymamám 3 nagy kenyeret sütött, és egy kis cipót. A cipót egy kicsit mindig később tették be, mert az volt a megfigyelés, hogy ahány kilós a kenyér, annyi óra hosszáig fog sülni. Tehát egy 3 kilós kenyér volt a nagy kenyér, az 3 óra hosszáig sült, a cipót később kellett betenni, mert az csak mondjuk 1 kilós volt körülbelül. A kemencét nagy hozzáértéssel kellett felfűteni, először olyan anyaggal, ami gyorsan ég. Egyébként a jó kemence ki volt bélelve törött üveggel, és az üveg tartotta a hőmérsékletet egyenletesen. A mostani termosztátok helyett sokat fűtötték a kemencét, és akkor volt jó a kemence melege, amikor teljesen kihúzták a hamut és mindenféle szennyeződést egy szénvonó lapáttal. Ott maradt a feltűzesedett kemencepatka, és az szikrázott. A szikrázott ez volt a jel arra, hogy bevethető a kenyér. Mikor betették a kenyeret, leghátrább tették a legnagyobbat, hogy az ajtót hiába teszik rá, azért egy kicsit a külső hőmérsékletbe megy, és kívülre a cipót, de azt is később. Addig nem szabad volt megmozdítani az ajtót, de nem is volt célszerű hozzányúlni, mert meleg volt, míg a cipót be nem tették. Akkor volt az első, mikor bekukucskáltak a kemencébe, és ha kellett, akkor fordítottak egy 45 fokot a bevetett kenyéren, hogy szép pirosra süljön. Egyébként a magyar néphagyományban különféle szokások is terjedtek el a kenyérsütéssel kapcsolatban. Például a kislányoknak azt mondták a szoknyánál, hogy fordulj egy nagyot, és ekkora kenyeret fogok sütni. És ez azért volt, mert minden kenyér kerek volt, nem volt még más forma, és hát ez egy tréfás megfogalmazás, hogy ekkora kenyeret fogok sütni. Egyes vidékeken a kenyér tetejére keresztet vágtak, főleg a katolikus vidékeken, és amikor megszekték a kenyeret, ezt már nem csak katolikus vidéken csinálták, akkor keresztet tettek a kenyér hátuljára, és így az első szeletet mindig a legidősebb embernek adták, aki jelen volt, ez volt a tisztelet jele. Maga a kenyér minden kultúrában jelen van, a szláv kultúrában például a kedves vendéget sóval és kenyérrel fogadják, sőt a szláv esküvőkön a mennyasszony és vőlegény is sót és kenyeret kínál először a nász népnek, mert a só és a kenyér a folyamatosságnak a jelképe, mert kenyérnek mindig kell lenni itthon, és só nélkül megélni nem lehet, ezt a meséből is tudjuk, hogy az öreg király nem tudta megenni az ennivalót, mert nem tettek bele sót, és azt mondták, hogy úgy szeretik, mint az emberek a sót mondják, és ez egy állandó érzést jelent, mert a só az minden ételünkben benne van. Ezen kívül a só meg a kenyér tulajdonképpen kincs is volt. A háború alatt nagymamám mesélte, hogy 1944-ben fogytán volt már a só, és nem tudtak főzni, és Miskolcról Kassára mentek éjszaka az asszonyok sóért, úgyhogy a hátizsákjukba betettek egy paraszt sonkát, aminek akkor sódar volt a neve. A vonat tetején utaztak, és mindig csak éjszaka, mert nappal messziről nem lehetett volna látni, hogy a vonat tetején katona üle, vagy csak egy civil asszony. és féltek, hogy lelövik őket a mesterlövészek. Ha veszélyes volt a helyzet, akkor gyalog mentek. Ha lehetett vonaton és éjszaka, 6-8-an indultak el egyszerre, hogy egymás védjék. 3 nap alatt értek így Kassára, ahol a kassai piacon a lengyelek árulták a lengyel sót, és megmérték a sódart, és ahány kiló volt a sódar, annyi sót kaptak érte az asszonyok, és ugyanilyen úton vissza is hozták a sót, drága kincs volt akkor, és nagymamám gyerekkoromban mindig törvényítette, hogy mindig lenni kell itthon 5 kiló sónak, mert minden elfogyhat, de a gyertya, a gyufa és a só az nem. Úgyhogy ez csak egy érdekes borsodi szokás volt, de ezt is a tapasztalat mutatta. A kenyérről még el kell mondanunk, hogy az ENSZ is foglalkozik a kenyér témával. Fiat Panis, ez az ENSZ élelmezés csoportjának a jelmondata, az jelenti, hogy legyen kenyér. Azaz, mindenkinek mindig legyen kenyere, hiszen tudjuk, hogy milyen nagy számú ember éhezik a földön, akinek egy falat kenyér sem jut, vagy ha egy karal jut, akkor az az egész napi élelmezését teszi ki. Ezért azt kívánom mindenkinek, hogy friss, ropogós, jó ízű kenyeret süssön, mert már ennek is ugye nagy a divatja, vagy pedig olyat vásároljon.
Apropó, ha már kenyér, Ilonka néninek van egy jó kenyér receptje, amelyet ön elkészít a családtagjainak?
Természetesen. Én tiszta fehér kenyeret nem sütök, vagy nagyon ritkán, esetleg valakinek a kedvéért. Amikor kenyeres sütök, ez egy általában, ha nincs elfoglaltságom fél napig, mert a kenyérsütéshez idő kell, akkor egyharmados kenyeres sütök, azt jelenti, hogy egyharmadát valamilyen más lisztet teszek, vagy teljes kiörlésűt, vagy rozslisztet teszek, mindig teszek bele 2-3 krumplit, 1/2 kiló kenyérlisztet, ennek az egyharmada rozslisztet, vagy valamilyen más ízesítőt. Legtöbbször teszek bele valamilyen pirított magot, például napraforgót, szezámmagot, és szeretem kefirrel felfuttatni az élesztőt, mert egy pici savanykás beütés jót tesz a kenyérnek. Én általában 1 kilós, 1 kiló 5 dekás kenyéret szoktam sütni, és forró tűzhelybe kell a kenyeret kezdeni sütni, amikor megkelt. Formába teszem, van, amikor kerek torta formába, akkor igazi paraszt kenyér sül, van szabályos kenyérformám, és akkor veknis kenyér sül. Amikor bezeszem a tűzhely sütőjébe a kenyeret, akkor legalább 200 foknak kell lenni, és egy 1/4 óráig nem szabad csak nézni kívülről, nem szabad kinyitni az ajtót. Ilyenkor jut eszembe mindig nagymamám, hogy ne nyújjunk hozzá. És utána visszaveszem 180 fokra. Ez 50 perc alatt szokott általában megsülni. Amikor kiveszem, akkor megspriccolom egy kis hideg vízzel, akkor recseg, ropog a forró, ropogós kenyérhé, és nagyon szeretem, ha megreped a kenyérbet. Az olyan szép, romantikus és olyan gusztusos. Általában a házi kenyér az gyorsabban is fogy, mint a bolti, úgyhogy a kalóriákkal, ha vigyázunk, akkor óvatosan szelegetjük a kenyeret, de azért mindenkinek ajánlom, mert nagyon szép alkotás a kenyérsütés. Az egész házat, nem csak a konyhát, az egész házat bejárja a kenyérsütésnek az illata, és mindenkit oda csalogat. Még a szomszédasszony is azt mondja, hogy le se tudtad volna tagadni.
Milyen gyakran sőt Ilonka néni kenyeret?
Hát nem mondom, hogy minden héten, mert vannak elfoglaltságaim, de egy hónapban mondjuk 5-6-szor sütök kenyeret. Általában szeretek ajándékba is kenyeret vagy kalácsot adni, mert nem volt ember még, aki rá ne csodálkozott volna, amikor kapott egy langyos kenyeret, vagy egy langyos kalácsot, és én úgy érzem, hogy többet ér egy ilyen kenyér, mint egy bombon, vagy akár uram, bocsá, egy üveg bornál is, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy dolgoztam azért az ajándékért, tehát szívből adtam.
Említette Ilonka néni, hogy a kenyér a katolikus és a keresztény ember életében milyen fontos szereppel bírt. Úgy tartották a kenyeret, mint Isten ajándékát?
A kenyeret a legfontosabb élelmiszernek és a legértékesebb tápláléknak tartották, nagyon-nagyon megbecsülték, sőt, amikor a gazda elvitte a mezőre és visszahozta, akkor azt mondta a családnak, hogy hoztam egy madárlát a kenyeret, és ez volt a legédesebb falat. Ugyanakkor volt olyan vidék, ahol Isten áldása, így nevezték a kenyeret, és itt különleges hímzett takarókkal, kenyérruhával takarták le ezeket a kenyereket, és az örökké valóságot jelentette, hiszen ha nincs kenyér, akkor azt mondta a gazdasszony, ha kenyér nincs, semmi sincs. A mai világban ez furcsa felfogni egyáltalán, de amikor 100 évvel ezelőtt az asszonyok tanyán laktak például, vagy kisfaluban, akkor nem szaladhattak el a boltba, semmit se tudtak vásárolni, tehát tényleg így volt, hogy ha kenyér nincs, akkor semmi sincs. És ezért a gyerekeket eleve úgy nevelték, hogy ha a kenyérből letört valami is leesett, akkor azt föl kellett kapni, megfújni körbe, és inkább megcsókolni vagy bekapni, és tulajdonképpen a mesében is benne van, hogy a kenyeret a királylány úgy megy át keresztül a lápon, hogy a magával hordott kenyeret teszi le a lába elé, és ezért kővé válik maga a királylány is. Ez is egy tanítómese, mert a kenyérre nem szabad volt semmikor se lálépni. És a mese szerint a királylány kenyeret vitt a hátán, és nem akarta, hogy a bársony cipellője piszkos legyen, és keresztül kellett menni egy sáros, lápos területen, és a kenyereket rakta le, hogy azzal védi majd a cipőjét, hogy rá fog lépni, és amikor az utolsó kenyérre lépett, akkor kővé vált. És állítólag ez a kő oszlop volt ez a királylány a mese szerint, és hogyha a gyerekek nem megfelelően viselkedtek a kenyérrel, akkor ezt a mesét mondták el neki. Elrettentésül, hogy a kenyér tiszteletét mindenképpen meg kell tanítani minden nemzedéknek. Tulajdonképpen most a mai világban egy kicsit kevesebbet ér a kenyér. Szokták mondani, hogy a iskolai étkeztetésekben például legtöbbször a kenyér marad meg, mert a kenyér az mostani gyerek számára tisztelet, a kevés kételnek az nem érték már, és a mindenféle chipstől kezdve nápolyig minden szívesebben megesznek. Régen ugye a falusi életnek a alapos tápláléka volt mindenkinek, hiszen a gazda, ha nehéz munkára ment, akkor hagymát, szalonnát és kenyeret tett a tarisznyába.
Sőt, a kenyeret még úgy is nevezték, hogy az élet.
Igen, és a életnév még most így nevezik egyes vidékeken, és aratás előtt megáldották a föld végén, rögtönöztek egy ilyen picike istentiszteletszerűt, és a gazda kereszt alakba súhintott a kaszával, mielőtt az első kaszavágást csinálta, és az első kéve búzát azt mondták az asszonyok, mert ők kötözték ugye a kévét, hogy Isten madárkáinak a kenyere, és azt nem vitték haza, hanem hagyták a madaraknak. Tehát ez mind a kenyérkultusznak a bőségét és erkölcsi nemességét mutatja, hogy ez mennyire fontos dolog volt, és Magyarország nagy búzatermő ország volt, és nagyon jó minőségű kenyereket sütöttek az asszonyok. Voltak olyan városok, ahol annak ellenére, hogy városi élet volt, az elkészült kenyértésztát vitték a pékhez, és a pék sütötte meg, de a saját házi asszonya kenyerét ette a család, és minden kenyérnek más íze van. És a családi legenda szerint az egyik nagybátyám nagyon finnyás volt, és nagy darab fiúként 18 évesen elvitték aratni, és hát a búzaföld szélén megterítettek ebédkor, és fölemelte a kenyeret, megszagolta, azt mondta, ezt nem kérem, mert ezt nem anyám sütöttem. Tehát ez azt mutatja, hogy minden háziasszonynak másféle ízű kenyere van, hiába ugyanazt a receptet használja. Ugye ezt abból is tudjuk, hogy a más ízű a kockatészta meg a cérnametélt is a levesbe, hiába mind a kettő ugyanabból készül. Befejezésül 1920-ban keletkezett verset, Reményik Sándor verset hallgassanak meg.
amelynek címe?
A mindennapi kenyér.
A mindennapi kenyér.
Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában lévő betévő falat, kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, ha tollat fogok, kenyeres szelek, kellek, tudom, kellek nap-nap után. Kellek, tudom, nem vagyok hiú, lehet magára hiú a kenyér, csak boldog lehet, hogy megérte ezt, kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér, de benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet.
És csak buzdítani tudjuk a kedves hallgatókat, hogy amennyiben most kedvet kaptak, akár a kenyérvilágnapja alkalmából is készítsenek és süssenek otthon kenyeret.
Szép ropogós kenyeret kívánok mindenkinek, és azt az örömet, amikor körülüli a család, és várják, hogy az első ember megszegi a kenyeret, ne felejtsék el, hogy a legidősebbnek jár a kenyér pilléje. A pillének nevezik a kenyérnek a csücskét, és nagyon sok magyar szólásmondás is tartozik a kenyérhez, például megettem a kenyerem javát, azaz öreg vagyok már, kenyértörésre került a sor, azaz elváltak, vagy például egy kenyérem vannak, az azt jelenti, hogy a fiatal házaspár és az idős házaspár egy konyhát vezet közösen. Ezek mind azt mutatják, hogy a népi tapasztalat szívesen épített ilyen mindennapos dologra, mert ez így kézzelfogható vált mindenkinek, és a kenyeret mindenki ismerte, tehát ezt nem kellett magyarázni valamikor.
Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Ferencné Ilonka néninek. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm. Jó étvágyat kívánok majd az első kenyérhez, és hagyomány legyen ezentúl.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Karikás Együttes 1978-ban alakult. A zenekar 20 éves fennállása alatt számtalan alkalommal lépett fel koncerteken és fesztiválokon, Magyarországon és külföldön egyaránt. Zenéjük alapja az eredeti paraszti muzsika. Gyűjtöttek népzenét Erdélyben, Moldvában, Baranyában, természetesen szűkebb hazájukban, a Hajdúságban is. Céljuk az eredeti népzenei gyűjtések feldolgozása. Újszerű hangzásokra, ritmikára, kontraszthatásokra törekszenek, tiszteletben tartva a dallam fontosságát, jelentőségét. Keresik a ritka, szép szövegváltozatokat, mert úgy érzik, hogy a népdalok szövegei a mai világ számára is örök érvényű igazságokat közvetítenek. A Karikás Együttes játékát itthon és külföldön egyaránt szeretik, elismerik. Több európai ország rádiója, televíziója készített velük felvételt. 1980-ban elnyerték a Népművészet ifjú mestere címet, 1984-ben pedig a Népművelési Intézet országos népzenei pályázatának nívódíját. Nos, ennyi bevezető után javaslom, hogy zenéljen nekünk a Karikás Együttes. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Karikás Együttes felvételeiből válogatotta a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket és további jó rádiózást, szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Somogyi Márton és Tompos Péter kezeli, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 óra 5 perctől Merítész című műsorunk szól. Megnyílt Galimberti Sándor és Dénes Valéria életmű kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Művek és történetek címmel a Budapesti Történeti Múzeumban egy 19. és 20. századi festményekből álló tárlat várja a látogatókat. De aki október 19-én látogat fel a budai várba, az részese lehet a középkori várnapja eseményeinek is. A Víg Színház mellett a Hegedűs Gyula utcában megnyílt a teátrum negyedik játszóhelye, a Víg Szalon. Október 22-én a Magyar Zeneházában mutatja be zenés műsorát Palágyi Ildikó, és szintén október 22-én Liszt születésnapján Martin Haselböck és az Orchester Wiener Akadémia koncertjével zárul a Liszt ünnep. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján az Arszakra Fesztivál egyik budapesti eseményét idézzük fel. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rendhivatás gondozója az ifjúság pasztorációról osztja meg gondolatait. 15 órakor az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért világméretű kezdeményezéshez kapcsolódva Rózsafüzér imádságot közvetítünk Szerencsről a Munkás Szent József templomból. 15 órakor kezdődő Hitvalló című műsor. Sorunkban Lúci Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a stresszről és annak következményeiről beszélget. 16 órakor előbb kívánság műsorunkat hallgathatják meg, majd ifjúsági magazinunkban a második Miskolci Arszakra Fesztiválra repítjük vissza hallgatóinkat. A kortárs magyar egyházzene lesz a témánk, előadónk pedig nem más, mint Selmeci György, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és Erkel díja zeneszerző, zongoraművész, karmester. Most rövid ajánlónk következik a műsorhoz.
Ezek azok az egyházzenei alkotások, amelyek nem jutnak be a templomba. Nem jutnak be arra a helyre, ahová valók, és ahová szánták őket. Mint hogy a történelemben, ugye, és a művészetek és az egyháztörténetben egyaránt jól végigkövethető az a szál, melynek során a mindenkori egyház a mindenkori kortárs egyházzenei alkotásoknak az otthona volt. Ugye az otthona, nem véletlenül használom ezt a szót. A templom az egyházi zene otthona volt, és ki kellene legyen.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sport híreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak az Egri Bazilikából. 17:30 kezdődik Közelkép című portréműsorunk, melyben Böte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes atya gondolatait hallgathatják meg. A 19 órai híreket követően Könyvjelző című műsorunkban Kovács Judit írónő munkáival ismertet meg bennünket Fekete Ildikó nyugalmazott könyvtáros. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb őszi versekből válogatunk, majd Basi Csabával, a Miskolci Herman Otto Múzeum gyűjteménykezelőjével beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ebben az órában rádión kisújszállási műsorán a görögkatolikus egyházadását hallgathatják meg. A 20 órai sávban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Swiss parade.
Oh, yeah.